kecske ügyefogyottak közé tartoztunk, akik nem csak nem tudják sohasem, hogy efféle szolgáltatásért kinek mennyit kell adni, hanem megkérdezni is röstellik. Mellesleg ilyesmire pénzünk sem igen volt. Így hát bőröngyeinket mindenütt magunk vittük, illetve én magam vittem. Szovjet területen már némi demokratikus közvetlenséggel, amitől az első alkalmakor, mintha valamivel könnyebbek lettek volna. Csak nem 10 000 kilométert utaztunk a szocializmus országában. Városokat, üzemeket, kolhozokat látogattunk végig. Legtöbbször vártak ránk az állomáson. Néha azonban nem vártak. Harkovban például egy elkésett távirat folyományaként mi magunk kerestünk szállodát szemben az állomással ugyan, de mégis jókorát gyalogolva, kezemben a két bőröndel, Kánikulában. A látogatásunk során itt is, ott is búcsúzáskor ajándékkal, emléktárgyal leptek meg bennünket, leginkább fényképalbumot kaptunk. A rosztovi mezőgazdasági gépgyárban azonban például egy miniatűr, de mégis jó összmaroknyi traktort kaptunk öntött vasból. Másutt díszkalapácsot. Halhatatlan írók szobrának kicsinyített asztalra helyezhető mását márvány alapzattal. Üvegből való levélnehezéket a város látképével. Ízléses népművészeti cseréptányért. Vásároltunk is. Lajos egy egész öltözet ruhát is vett, és egy pár jó erős úgynevezett strapacipőt. Mindez rejtelmesen belefért a már kezdetben teli bőröndökbe. Az elfhű ember következetességével vittem a bőröndöket, vagyis szemre változatlan könnyedséggel. Titokzatos lelki folyamatképpen minél tovább vittem őket, Lajost annál betegebbnek, magamat annál fiatalabbnak éreztem. Noha közben az ő rám lövelt, bölcsen kíváncsiskodó mosolya már pajzán volt, nekem pedig most már bevallhatom, hova tovább, majd karom szakadt. De hát kettőnk közül nem csak a fiatalabb voltam, hanem én tudtam külföldi nyelvet is, továbbá nekem volt több hajam, valódi Waterman töltőtollam, mellényzsebben is elhelyezhető kecses kis fényképezőgépem, és ez utóbbi révén állandó sikerem, mert boldog-boldogtalant lefényképeztem, de leginkább persze az utunkba került lányokat, nyitányául az összeismerkedésnek. Mindezért valamivel fizetnem illett, magam is éreztem. 6 hétig jártuk a szovjetek hatalmas birodalmát. Végül még hajóra is szálltunk a Fekete-tengeren. Szevasztopolból utaztunk Odesszába. Kellemes időben, egy kellemes tiszta gőzösen, amelyre meredek és keskeny, párosával vitt bőröndök számára eléggé alkalmatlan lépcsőn jutottunk volt fel. A fedélzeten ifjú munkások utaztak, valami torna ünnepére vagy torna ünnepéről. Időtöltésül itt is gyakorolták maguk, hatalmas súlyzókat emelgettek, s próbálták fejük fölé nyomni. Mások páronként szembe helyezkedtek, s tenyérrel összeakaszkodva igyekeztek egymást állásukból kibillenteni. Már nem emlékszem hogyan, de ebben egyszer csak magam is részt vettem, mégpedig nem megvetendő eredménnyel. Egymás után sikerült meghátráltatnom küzdőfeleimet, mégpedig Lajos elismerő, bár némileg gúnyoros tekintete előtt. Nyilván e tekintet hatás alatt történt, hogy végezetül önhittségem csúcsán neki is felkínáltam a viaskodást merő tréfából. Bizonyosra vettem, hogy úgy sem fogadja el. Az ifjú munkások már a puszta kihívásra jót kacagtak. Nagy Lajos azonban elfogadta a küzdelmet. Előre nyújtott bal lábát jobb lábamhoz illesztette, jobb tenyeremet tenyerébe fogta, s a következő pillanatban féltérden álltam előtte, nem kis meglepetésemre. Azt hittem, öntudatlanul is kímélettel voltam iránta, nem szedtem össze az erőm. Most tehát összeszedtem, és ennek eredményeképpen a következő pillanatban már mindkét térdem a padlón volt, az ifjú munkások harsány derűje közepette. Még most sem tértem magamhoz, harmadszor is megújítottam a küzdelmet. Csak ekkor minden izmom megfeszítésekor tapasztaltam, hogy vasgyúró kezébe kerültem. Ismét alul maradtam. Levertem térdemről a port, és mint egy bizonyságszerzésül megtapogattam Nagy Lajos felső karját. Vas köteleket érintettem, a kötelek alól egy díjbirkózó békája ugrott elő. Átöleltem Lajost, hogy felemeljem, mert magasabb is voltam nála, mellét mellemhez szorítottam. Meg sem mozdíthattam. Egy toldi állt előttem. Lajos felém derengette jól ismert szerény és gúnyoros mosolyát, majd az ifjú munkásokra nézett, és mint egy köszönetképpen a figyelmükért, félkézzel maga fölé nyomta egymás után azt a két legnehezebb súlyzót, amelyet azok két kézzel is csak derekuk magasságáig tudtak fölemelni. Kitört a taps, a hurrá! Ámulatomból maradék humorérzékem segített ki. Összevertem én is a tenyerem, és Odesszában, a leszállásnál közönyös arccal vettem kézbe a két bőröndöt, és mintha semmi sem történt volna, úgy indultam le velük a szűk lépcsőn. Mindezt nem anekdótaként mondtam el, elsősorban nem is jellemrajzként, hanem meggondolt esztétikai fejtegetésképpen. Nagy Lajos novelláiban is ilyen váratlan erővel találkozik a gyanútlan olvasó. A világ okos megfigyeléséből, az emberek iránti türelemből származó bölcsessége és humora írásműveiben is ilyen formán csapált váratlan diadallá. A győzelemnek azzá a legnehezebb fajtájává, amit meggyőzésnek nevezünk, s amelyet nyelvünk játékosan csak egy árnyalattal különböztet meg a legyőzéstől. Jó író az, akitől legyőzésünket is szívesen fogadjuk.
Ez az utazás számomra éppen olyan kirándulás volt, mintha Spanyolországot vagy Abesszíniát jártam volna be. Számomra a terep nem színpad, melyen a világtörténelem legnagyobb drámáját játsszák. Én nem néztem a gigászi kísérletet, csupán szemlélődtem. Nem kutattam a jelenségek előzményeit, és nem igyekszem kitalálni következményeket. Amikor utazásomról beszámolok, szemléletem, módszerem ugyanaz marad, amellyel a Három Magyar Város című könyvem, később Kiskunhalom című regényem készült. Az aktuál politikát még csak annyira sem veszem figyelembe, hogy kerüljem. Csak leírok. Semmit nem akarok magyarázni. Én magam is úgy állok a tárgy előtt, mint bizalmatlan kispolgár, aki az állatkertben megállt a zsiráf előtt, végigmért és így szólt. Engem akarnak becsapni. Ilyen állat nincs is. Stolpce az utolsó lengyel állomás. Megtörténik az útlevél és podgyászvizsgálat. Ugyanaz a vonat megy tovább, amelyen eddig utaztunk. A síntávolság Lengyelországban akkora, mint a többi európai országban, tehát amikor Lengyelország elszakadt Oroszországtól, a vasúti pályákat átépítették. Elérünk a határvonalhoz, egy kis szorongás fut át rajtam. Egy fából szerkesztett, napszítta, esőverte kapun megy át a vonat. Erről a kapuról már olvastam. Rajta a sarló, kalapács és a szovjet címer. A felírás, melynek jelentését később tudtam meg, üdvözlet a nyugati dolgozóknak. A vonat száguld Nyegorelloje az orosz határállomás felé. 3 hét tellett bele otthon, amíg megtanultam kimondani ezt a szót. A táj képében semmi változás. Nyár eleje van, mégis őszies jellegű a természet. Cserjék, fenyőfák, nyírfa. Fatelepeket látok. Embereket is látok, akik állnak és nézik a vonatot. Otthon a napilapok leginkább egy-egy bűnesettel kapcsolatban az ilyeneket így próbálják szemléltetni. Munkás, külsejű férfi. Hát igen. Nem olyan csinosak, mint Ramon Navarro. És nincsenek olyan jól felöltözve, mint nálunk egy bankhivatalnok. Nem is vidámok, és nem ragyog az arcuk. Szegény emberek. Olyanok, mint akiket útközben bárhol láttam. Néhány száz lépésnyire 2 fegyveres, egyenruhás lovas nyarga, valamiféle határőrök. Vigyáznak a határra. Azt is mondhatnám, emberekre vadásznak. Így mondom, mert ezt a kifejezést minden országra egyformán alkalmazhatom. minden kultúrországban fegyverrel vigyáznak arra, hogy a határt hivatalos engedély nélkül senki át ne lépje se befelé, se kifelé. Aki ezt megpróbálja, azt elfogják, ha menekülni akar, lelövik. Nyeggorre Loje előtt újabb, erősebb szorongás önt el. Csempész nem vagyok, ellenséges szándék nincs bennem. Mégis, ahogy otthon kínos érzést keltene bennem, ha a hivatalos közegek az iránt kezdenének faggatni, vajon én öltem-e meg annak idején Bielobaba Máriát, úgy most kellemetlen lesz, ha az irataimat fürkészik, a podgyászomat átkutatják, és ha a GPU emberei tanulmányozzák az arcomat, nem vagyok-e azonos valakivel, akivel elszámolni valójuk van. Minden esetre jobb lenne mondjuk 1910-ben útlevél és más iratok nélkül pár ezer koronával a zsebemben földkörüli utat tenni. Persze akkor sem a cári Oroszországon keresztül.
A 12-es számú levél.
934. július 11-e. Kedves Poc, először is kénytelen vagyok megbotránkozásomnak kifejezést adni. Már 22-24 napja, hogy eljöttem hazúról, és ennyi idő alatt mindössze két levelet kaptam tőled. Írhattál volna többet is. Például ma is egész bátran érkezhetett volna tőled egy levél. Rettentően spórolsz erőiddel. Azután 15-én elutazom. Ez a sorrend. Dnyepodrovnok, Dnyeprogreszt, Kijev, Odessa és tovább. Számításom szerint 16-án megkapod ezt a levelet, és ha azon a napon írsz, a válasz 22-én Odesszában lesz. Én Odesszában leszek 21-24-e közt. A borítékot mellékelem. Odessa, postahivatal, posztresztant. További címeket majd írok. Ettől függetlenül is írjál a már közölt címre. M. Arvale, Moszkva, Nascsó Kinszki Perulok 5, kb. 20. A címzetnek módjában lesz a levelet utánam küldeni, mert az utazás terv szerint megy, és meg lesz állapítva előre, hogy mely napon hol tartózkodom. Megjegyzem, hogy őrülten unom az egészet. Különösen Moszkvát és a dolog szociológiai részét. Talán a természet látása egy kicsit felfrissít. Úgy látszik,